Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a Hit Rádióban dr. Benda József tudományos kutatót, a Szakadék szélén könyv szerzőjét, a Hivatásos Szülők program kidolgozóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
És mielőtt itt még nagyon elmélyülnénk egy nagyon fontos témában, nevezetesen a demográfiai kérdésekben, illetve a Hivatásos Szülők programjában, mesélj el nekünk, árulja el, hogy miért kezdett el foglalkozni Magyarország demográfiájával, miért izgatja önt ez a téma?
Én neveléstudománnyal, iskolafejlesztéssel foglalkoztam évtizedeken keresztül, és 5-6 évvel ezelőtt az Oktatáskutató Intézet főigazgatói tanácsadójaként dolgoztam, és olyan kutatási adatok jutottak a birtokomban, amiben azt láttam, hogy egy hatalmas társadalmi krízis előtt állunk, hogyha ezen az úton megyünk tovább, 20 év múlva nem lesz gyermek az iskolákban.
Miről szóltak ezek az adatok?
Azt mutatták, hogy tömegesen zárnak be iskolákat, kell bezárni iskolákat, mert hogy olyan mértékben fogy már most a gyermeklétszám, ami nem teszi lehetővé, hogy fenntartsák a vidéki kisiskolákat. És arra lettem figyelmes, hogy az ország 3000 települése közül 2000-ben fogy a népesség.
Hát ez elég kemény arány, és akkor ez volt az a kiváltó, ami miatt elmélyült a témában?
Igen, miután szembesültem ezekkel az adatokkal, elkezdtem azzal foglalkozni, hogy mi lehet ennek az oka. Mert nyilvánvalóan nem egy spontán, véletlen folyamatról van szó, hanem itt egy társadalom történeti háttere kell ennek legyen. És ahogy ebben a kérdéskörben elmélyülten kezdtem foglalkozni, olyan eredményekre jutott a kutatásban, amivel a demográfia szaktudománya még eddig nem foglalkozott. Aha. És ezeket jelentettem meg ebben a könyvben, összefoglalva egy széles társadalomtörténeti kutatásban.
Ez egy érdekes kérdés a számomra, hogy miért nem foglalkozott eddig a demográfia tudománya ezzel, mert azért ugye évek óta hallani azt, hogy fogy a magyar, tehát ez egy létező probléma.
Igen, ez egy alapvetően egy 100 éves probléma, tehát a 20. század elején kezdődött meg a fogyás, ami a 30-as években megállt, majd a II. Világháború után, a kommunizmus időszak alatt jelentősen felgyorsult. Ez azt jelentette, hogy 1954-től 8 év múlva 100 ezerrel kevesebb gyermek született.
Hú, akkor ez egy kritikus időszak volt.
Ez a kritikus időszak, és ezt kezdtem el vizsgálni, hogy mi történt itt a társadalomban, ami ilyen mértékben visszavetette a gyermekvállalást.
És mit talált?
És ez az, amivel nem foglalkoztak a demográfusok korábban. Egy olyan folyamat, társadalmi folyamatra lettem figyelmes, ami a mai napig kihat és meghatározza széles tömegeknek a gondolkozását. Azt figyeltem meg, hogy az 1940-es években a nőknek körülbelül 25%-a volt foglalkoztatva. És a kommunizmus ideje alatt az erőszakos iparosításnak a következtében 20-25 év alatt fölemelték 75%-ra a nők foglalkoztatását.
Az igen.
A 80-as évekre már Európában itt volt a legnagyobb, legszélesebb körű foglalkoztatás. És ez, mint egy ilyen elsődleges jelenség, ez azt vonta magával, hogy miután az édesanyák 6-7-es gyermekágyi segély után vissza kellett, hogy menjenek dolgozni, tömegesen kerültek a csecsemők 6-7 után, vagy bölcsödékbe, akkor épült ki a bölcsödehálózat, illetve rokonokhoz, nagyszülőkhöz, akik abban az időben még otthon tudtak lenni, illetve szomszédokhoz. És itt az a generáció, amelyik itt nőtt fel ebben az időszakban, tehát az 50-es évektől kezdődően, egy olyan személyiség sérülést szenvedett, amelyik a mai napig meghatározza tovább gyűrűző hatással a fiatalok gondolkozását. Ez egy transzgenerációs örökség, úgy hívjuk, És ugye a demográfia nem foglalkozik pszichológiával, itt a Bowlby-féle kötődés elmélet az, amelyik itt föltárta ennek a hátterét. És azt mondja, ez a pszichológiában az egyik legmarkánsabb irányzat manapság, azt mondja a kötődés elmélet, hogy az életünk első 6 hónapjában alakul ki a személyiség, a személyiségnek néhány nagyon fontos meghatározó eleme. Például a kötődési képesség, a társas kapcsolatok, az empátia, a tolerancia, a szeretetre való képesség, és ha már a Hit Rádióban vagyunk, akkor mondhatom azt is, hogy a hit rendszerünknek az alapja az első 6 hónap élményvilága.
Érdekes.
Hogyha egy csecsemő azt éli meg, hogy vele foglalkoznak, gondoskodnak róla, és a jelzései alapján a fájdalmát, az éhségét és a szükségleteit valami tőle független, hát erő, az édesanyja kielégíti, vagyis egy ilyen módon ő irányítani tudja a saját gondolkozásával, jelzéseivel az édesanyját, akkor azt éli meg, hogy őről a gondoskodnak. Tehát van valami nagyobb erő, ami túlmutat rajtunk. Ez a hitrendszer, a hitvilágnak az alapja. Na most az első 6 hónapban alakulnak ki ezeknek a tapasztalatoknak alapján a hitrendszer, a szeretetre való képesség, a másikkal való törődés, és itt alakul ki az utódgondozási képesség is. Amit a csecsemő megtapasztal a maga első hónapjaiban, azt fogja tovább adni, tudni majd az ő saját gyermekeinek, unokáinak. És itt ebben az időszakban, ugye amikor 6 hét után a bölcsödébe kényszerültek a csecsemők, akkor, hát, és ez széles tömegeket érintett, egyre nagyobb létszámban kerültek bölcsödébe a gyermekek. Ez a generáció sérült ebben a képesség kialakulásában, de ezek nem pszichológiai kérdések csupán, ezek agyi strukturális elváltozásokat okoznak. Ezt úgy hívják, hogy szeparációs stressz, amikor elválasztják az édesanyától a csecsemőt, és ebben a stressz állapotban bizonyos agyterületeket kikapcsol az agy azért, hogy a túlélését biztosítsa. Ugye ez a limbikus rendszernek a működése. És hogyha ez hosszabb ideig fennáll, akkor agyterületek nem fejlődnek ki. Na most abban az időben ugye beszélünk a bölcsödékről, voltak 7-es napos, hónapos bölcsödék. Napos bölcsödéket ma is ismerjük. A 7-es bölcsödékre az volt jellemző, hogy hétfő reggel beadták a csecsemőket, és szombat este vitték el őket.
Borzasztó.
Gyakorlatilag állami gondozás volt, és a hónapos bölcsödék pedig már teljesen.
És akkor azt mondja, hogy ez súlyos károkat okozott ezeknél az embereknél, akik ezt élték át az első hónapokban, és emiatt már ők, nekik se volt egy egészséges családmodell, vagy nem volt képességük egy egészséges családot alapítani, vagy hogyan hatott ez a jövő nemzedékekre?
Az első nemzedék, amelyik egyre nagyobb létszámban volt kénytelen így felnőni, az már nem reprodukálta a saját létszámát. Tehát a mindegy 213 ezres populáció, amikor szülőkorba került, már csak 180 ezer gyermeket hozott világra.
Tehát nagyon leegyszerűsítve elment a kedvük a gyermekvállalástól?
Az első generációban még csak ezt a bizonyos létszámcsökkenést tapasztaljuk. Azonban, amikor ők kerültek szülőkorba, és ugye egyre nagyobb létszámban nem hozták magukkal ezt a bizonyos szeretetre, gondoskodásra való készséget, ők már nem tudták átadni a saját gyermekeiknek. És a második generációban figyelhető meg igazán ennek a sérülésnek a kiterjedése. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy a második generációnak a fele gyakorlatilag már nem kötött házasságot. Tehát mivel a kapcsolódási képessége sérült, a bizalom, a másokba vetett bizalom, azt mondják, mostanában arról beszélnek a felnőttek, hogy az elköteleződési képesség.
Igen.
Ugye, hogyha egy csecsemőt magára hagynak, mindegy, hogy milyen okból, akkor ő azt éli meg, hogy az édesanyja otthagyja, akkor ő kiben bízhat meg, hogyha a saját édesanyjában nem. Tehát ilyen módon az elköteleződés fiúknál és lányoknál egyaránt a házasságnak az elutasítását jelentette, és azok az a csoport gyakorlatilag ennek a generációnak a fele nem házasodott meg, és a házasságon kívül pedig hát sokkal kevesebb gyermek születik. Tehát az együttélési formák azok, hát van egy ilyen biológiai kényszerünk, hogy nem szeretünk egyedül élni, tehát hogy
igen.
Ez egy, még ezt megtesszük, de a következő generáció már nem született meg, és így a harmadik hullám, amit azt mondják, hogy a ratkó gyerekek, a ratkó unokák, illetve dédunokák, már nem született meg ez a generáció.
Ha megengedi, még ide behoznám az abortusz kérdését, az hogyan alakult ebben az időszakban, hogyan befolyásolta a népességet?
Hát a legnagyobb létszám, vagy tömeges abortusz ugye ezekben az években volt megfigyelhető, ugye az 50-es évektől kezdődött.
Ez is összefüggött egyébként ezzel a kommunista női ideálképpel, hogy a dolgozónő az a tuti?
Igen, ez egy sokféle széles összefüggés. Az abortusz az mindig tilos volt Magyarországon, tehát hogy már a 20. század első felében, akkor szabadították föl a második világháború után, amikor a tömeges erőszak miatt a nők ilyen módon hát kiszolgáltatott helyzetben voltak, és akkor átmenetileg felszabadították. És 52-ben újra betiltották, ezt nevezik a ratkó gyerekeknek az egyik, ratkó gyerekek születése egyik okának, de valójában itt ez egy nemzetközi trend volt, hogy a háború után egy általános optimizmus lett úrrá a népeken, és hát mindenütt sokkal több gyermek született. De nálunk, annak ellenére, hogy az abortusz tilos volt 52 után, már 54-ben megindult a születéseknek a zuhanásszerű csökkenése. Tehát nem függ össze az abortusz tilalommal, még érvényben volt az a törvény, és csak 56 februárjában szabadították föl. Na most akkor indult meg az abortuszok számának a növekedése, ami hát voltak évek, amikor 100 000-es nagyságrendben volt.
Igen, ha jól tudom, 60-as években igen. Nagyon magas volt. Hát akkor ez rátette egy lapáttal
igen, a hát csökkenésre. Ez is egy következménye ennek a folyamatnak. Ugye, hogyha valaki nem tud felelősséget, ő érte nem vállalt senki felelősséget, akkor ő se tudja ezt megtenni. Tehát, hogy vannak ennek ilyen
összefüggések.
Részben, pszichológiai részben idegélettani összefüggései.
Érdekes.
Ez az utóbbi időkben a kormány családbarát politikájának következtében jelentősen csökkent, de még mindig nagyon magas ennek a száma. Tehát
jól tudom, 30 000 körül van, igen.
Naponta 100 abortuszt végeznek a mai napig, és ez egy nagyon súlyos szám.
Nagyon, nagyon súlyos. Mielőtt még a jelenkorra áttérünk, a rendszerváltás és az azutáni időszak hogyan befolyásolta a demográfiát? Mennyire lett nagyobb a gyermekvállalási kedv vagy hajlandóság, vagy mennyire stagnált vagy csökkent?
Hát ugye az egyik csúcs az 1954-ben volt, a második csúcs, a hulláma a születésszámoknak 1976-ban. Gyakorlatilag 1976 óta csökken a születéseknek a száma, különböző mértékben csökkent. És amikor elemeztük azt, hogy mi lehet itt a változásnak a kiváltója, és mi az, ami emelte a születésszámokat, illetve mi az, ami csökkentette, azt látjuk, hogy voltak különböző gazdaságpolitikai intézkedések, például a gyed bevezetése, a gyese kezdődött 67-ben, ami egy komplex intézkedés, nem csak pénzügyi, mert hogy ugye otthon maradhattak akkor 3 évre az édesanyák, azután voltak lakáspolitikai intézkedések. A gyed az lényegében azt jelentette, hogy egy magasabb fizetéssel maradhatnak otthon.
Mert hogy itt már a kormányzat valamennyire felismerte, hogy hú, csinálni kéne valamit, mert ez így nem lesz jó?
Így van, a 60-as években ébredt rá a kommunista kormány, hogy Magyarország termékenysége a világon a legrosszabb az 60-as évek elején történt, és ez volt az egyik oka. Azonban ez Fekete Gyula indítványozta annak idején, hogy az édesanyák otthon maradhassanak 3 évig a gyermekkel. Azonban itt ez is egy komplex folyamat volt, mert nem egyszerűen pszichológiai okok működnek, vagy ennek a figyelembevétele figyelhető meg egy ilyen társadalompolitikai intézkedéseknél, hanem ezek nagyon erősen összefüggnek a gazdaságnak a teljesítő képességével, illetve azzal, amit erről gondolnak a közgazdászok, vezetők, illetve különböző politikai szervezetek. És ugye 68-ban volt a gazdasági, az új gazdasági mechanizmus, amikor attól tartottak, hogy tömeges munkanélküliséget fog eredményezni, és Fekete Gyula saját elemzése szerint ezért sikerült akkor elfogadtatni a gyesnek az intézményét. Uh-huh. És ez a mai napig egy rendkívül erősen ható tényező, vagyis az, hogy nem csak a gyermekek születése és annak számaránya az, amivel figyelni kell a vezetésnek, hanem a gazdasági teljesítményre is. Uh-huh. És ezeknek a kölcsönhatása az meghatározza sok esetben inkább a gazdaságnak az állapota határozza meg az intézkedéseket, mint hogy mondjuk a gyermekszám. Uh-huh. És ez egy több évtizedes megfigyelhető tendencia volt, hogy gyakorlatilag a gyermekek születésének a kérdése az mindig háttérbe szorult az aktuális gazdasági mutatóknak a kényszere hatására, vagyis azt lehet mondani, hogy az aktuális gazdasági érdekeink azok mindig felülírták a hosszú távú társadalompolitikai érdekeket.
Igen, és ez gyakorlatilag pár éve változott meg, de majd erről még beszélgetünk. Tehát, hogy akkor a rendszerváltást követően történt-e bármi változás?
Fekete Gyula, megint őre hivatkoznék. 1988-ban, még a rendszerváltozás elején felhívta a figyelmet arra, hogy itt nagyon nagy baj van kibontakozóban, és ezt kell a társadalom legfontosabb kérdésévé emelni. És ebben 1988-ban volt egy több száz fős tanácskozás Szegeden, ahol az MDF-nek a képviselőivel elfogadtattak egy társadalompolitikai tervet. És a mai napig ez sajnos nem sikerült átvinni.
Uh-huh. Mert mit tartalmazott ez a terv?
Ebben ő megfogalmazta, pontosabban ez a tanácskozás, egy 15 pontos javaslatcsomagot tett le, ami a mai napig érvényes, azt kell mondjam. Mert megfogalmazott néhány olyan alapfeltevést, ami nélkül nem lehet ezt a problémát megoldani. Uh-huh. Annak mindezt, annak a tudatában mondom, hogy jelentős lépések történtek az elmúlt hetekben. Tehát az egyik az, hogy ez egy rendkívül nagyívű és minden társadalmi szektort érintő probléma, tömeg. Tehát itt ez nem demográfiai kérdés. Ha ezt demográfiaként kezeljük, akkor nincs megoldás. Nem arról van szó, hogy megszámoljuk, hogy hány gyermek születik, és hányan halnak meg. Ennél sokkal szélesebb a probléma. Maga a születésszám csökkenés az egy társadalmi jelenség, egy társadalmi tünete, egy komplex, lélektani, gazdasági, életkörülménybeli, nevelési, pszichológia és mindenféle uh-huh. problémának.
Nagyon összetett a probléma.
És azért nem is lehet ezt kezelni a demográfiai gondolkozással, és ugye ez is volt az oka annak, hogy elkezdtem az előbb mondani, hogy megfigyeltük, kerestük az okát, hogy mi lehet itt az emelkedésnek és a csökkenésnek a hátterében. És az egyértelműen látszik, hogy a csupán gazdaságpolitikai intézkedések nem hoztak uh-huh. változást.
Kevés.
Tehát, hogy ez a komplex ügy, és ezt csak komplex módon lehet kezelni. Uh-huh, uh-huh. Na most ezért egy olyan szervezetre, intézményre volna szükség, amit 3 éve mondunk, Fekete Gyula írásait követve, amelyik kezelni tudja ezt a komplexitást. Ez pedig legalább egy önálló minisztérium. Uh-huh. amelyik ennek a szerteágazó összefüggés rendszerét képes megfelelő szakember háttérrel átlátni, és apró lépésekben, de szinergiába rendezhető lépésekben.
Tehát ön szerint, ami most van, az kevés, a Novák Katalin vezette részleg munkája ehhez nem elegendő?
Az államtitkár asszony óriási erőbedobással hatalmas munkát végzett az elmúlt években, és minden tisztelet ez megérdemel. De hát ez egy államtitkárság. Tehát a minisztérium az azt jelenti, hogy itt, vagy azt jelenthetné, hogy itt a gazdasági oldalt, a nevelési, az iskolarendszerbeli kérdéseket, az egészségügyi kérdéseket, a lakásügyet és a többi, ezeket mind-mind egy koherens rendszerbe kellene illeszteni, és akkor számíthatnánk arra, hogy itt az egyik lépés a másikat követően egy célt szolgál. És ahhoz, hogy ez komoly változásokat, egy trendfordulót eredményezzen, egy paradigmaváltást eredményezzen, ahhoz ez nem nélkülözhető, azt gondoljuk. És van még két fontos tényező, ami itt a változást, az igazi változást meghozhatja. És ezt azért mondom, mert hogy a probléma sokkal nagyobb annál, mint hogy néhány intézkedéssel ezt meg lehet oldani. Tehát a másik az pedig egy koherens stratégiának a fölépítése. Egy furcsa számomra, alig tudom ennek az okát megfejteni, hogy lehet az, hogy ugye miközben ez a legnagyobb társadalompolitikai kihívás évtizedek óta, tehát mondom 50 éve,
igen,
nincsen erre egy társadalompolitikai stratégia. Uh-huh. Mi az, hogy stratégia? Az nem akcióterv, hanem az egy évekre, évtizedekre szóló, összehangolt, koherens intézkedés sorozat, amiben minden társadalmi szektornak a szakmai és a szakmain túlmenően az emberi nézőpontjai egymáshoz vannak rendezve. Hm. Ugye van Duna stratégiánk, ugye vízügyi stratégia, van Roma stratégia, van felsőoktatási stratégia, van hátrányos helyzetű stratégia. Ugye ezek még csak részkérdések. És ezek nélkül ugye nem lehet egy ilyen komplex problémát megoldani. Hát azt véljük, hogy enélkül lehet átmeneti sikereket elérni, de az ötletek jobbra-balra rángatják a rendszert, és ennél egy következetes, ahhoz, hogy egy következetes cselekvés sorozat fölépüljön, ahhoz egy nagyon széles körben megvitatott stratégiára volna szükség.
De nem is mennek ilyen irányba az egyeztetések, a tevékenységek, hogy megszülessen egy ilyen társadalompolitikai stratégia?
Mi ebben nem látunk bele.
Uh-huh. Ki múlik ez?
Hát nyilván a kormányzatnak a tényezői döntik el, hogy mire készül stratégia, és mire nem. Ez nem a mi felelősségünk. Mi egy szakmai álláspontot képviselünk, nem látunk bele a politikába, és hát nem is tudjuk fölvállalni ennek a felelősségét nyilván.
De gondolom próbálnak hatást gyakorolni a politikára.
Hát azért kezdtünk el 3 évvel ezelőtt dolgozni ezen a témán, mert ugye 50 éves problémáról beszélünk, és 50 éve lehangoló az, ami született, ami eredményként megfogalmazódott. Látjuk, hogy rendkívül komplex a probléma, van egy nemzetközi küzdőtér, amiben a kormánynak egy keskeny pallón kell átmenni. Ugye most a legutóbbi intézkedések is egyértelműen mutatják, hogyha Magyarország elindul egy ilyen családbarát irányba, akkor az rögtön felhívja magára a nemzetközi liberális sajtónak a nem hogy érdeklődését, hanem az elítélését. Uh-huh. És ugye ez is egy reális dolog, tehát ezzel is szembe kell nézni. Érthető, hogy amikor a föld népessége ugrásszerűen növekszik, akkor erre megoldást keres a világ vezetői közössége.
És nyilván egy kézenfekvő megoldás, hogy akkor hú, valahogy jobban meg kéne osztani a globálisan a föld népességét.
Igen, és a migráció is valahol ennek az egyik kezelési módszere. Uh-huh. De mi azt gondoljuk, hogy ez lehet, hogy átmeneti részmegoldásokat tud hozni, de a problémát ott kell kezelni, ahol keletkezik. És ha egy átlagos földnépességben gondolkozunk, az eltorzítja a jelenséget, és nem megoldás Afrika túlnépesedésére, Európának a kiürítése.
Hát itt a kulturális kérdésekről nem is beszélve, hogy milyen hozadéka lenne mondjuk egy ilyen kiegyenlítődésnek.
Igen. Ahol valóban egy túlnépesedés van, ott kellene csökkenteni, ahol pedig alulnépesedés van egy egészséges társadalmi fejlődés érdekében, ott pedig arra kell megoldásokat találni, hogy milyen módon lehet itt fenntartani a népességet. Tehát, hogy ezt másként gondoljuk Igen. kezelhetőnek. És az, hogy most ide migránsokat hívjunk be, hát ez egy abszurditás, mert hogyha fogy egy országban a népesség, annak a népességfogyás az egy tünet, amit korábban említettem. Tehát, hogy nem az a megoldás, hogy akkor most ide engedünk más népeket, mert az a tünet, amit jellemző, az azokra is, akik később betelepülnek, azok is át fogják venni ezt ennek a tünetnek a következményeit, és ilyen módon már eltorzul az a kultúra, de a fennmaradása továbbra sem biztosított. Uh-huh. Tehát, hogy ez egészséges, fenntartató népességre kellene világszinten törekedni, ami nem a migrációnak a támogatása. Uh-huh.
Nyilván Nyugat-Európát biztos, hogy nem fogjuk tudni meggyőzni, de valamennyire a magyar kormány ugye felvállalta azt, hogy már pedig saját magunk akarjuk orvosolni és megoldani ezt a problémát. Önöknek egyébként volt ebben szerepe?
Hát ugye említettem, hogy 3 éve dolgozik a munkacsoportunk, több mint 200 fővel, és számos tanulmányt készítettünk, amelyik ennek a problémának a kezelését különböző nézőpontokból vizsgálja. A szakértőink között vannak közgazdászok, pszichológusok, pedagógusok, demográfusok, szociológusok, könyvtárosok, óvónők, mindenféle szakértő, és ennek az a lett az eredménye, hogy komplex módon közelítjük meg a kérdéseket. Tehát nem csak gazdasági, nem csak pszichológiai, nem csak pedagógiai szempontból, hanem ezek mindegyike szerepet játszik a végeredményben, a javaslatokban. És olyan megoldásokat kerestünk, amik életszerűek. Tehát nem csak papíron, íróasztal mögött született, hanem
gyakorlatorientált.
Úgy van, gyakorlatorientált, amire vannak működő példák.
Beszéljünk is akkor konkrétumokról most már, jó? Tehát itt van például ez a hivatásos szülők program, és hogyha jól értem, ennek két fő kulcseleme van, az egyik lenne ez a főállású szülőség, illetve a családoknak egyfajta oktatása, nevelése a családi életre. Kezdjük az elsővel, főállású szülőség. Biztos megvizsgálták, hogy ez gazdaságilag kivitelezhető lenne?
Igen, két lába van ennek a programnak, az egyik egy gazdasági lába, a másik pedig egy ilyen mentális, pszichológiai felkészültség. Az az oka ennek a kettőnek, mert úgy tűnik, hogy összességében ez a két feltétel kell ahhoz, hogy egy fenntartható, egészséges népességet tudjunk hosszú távon biztosítani. A gazdasági témájához akkor először ezt elemezzük. Miről van szó? Ugye az elmúlt évtizedekben alapvetően, miután bevezették az adózási rendszert, a személyjövedelem adórendszert, egy olyan egyenlőtlen jövedelmi helyzet alakult ki, hogy minél több gyermeket vállal egy család, annál inkább az elszegényedés kockázatát is magára vállalja.
Igen.
És ennek vannak hát középtávú következményei, vagyis az, hogy csak a legelszántabbak vállalnak több gyermeket, akik ebben hát látják az életük kiteljesedését, illetve azok, akik hát spontán módon nem foglalkoznak a kérdéssel, és nem mérlegelik a helyzetet, és azok, akik ilyen módon több gyermeket vállalnak, azok a felnevelésnek a kockázatát is magukon viselik, és láthatóan az egyik legnagyobb változás a 60-as évek óta a társadalomban a gyermek szám tekintetében az volt, hogy a sok gyermekes családok aránya radikálisan lecsökkent az egy-két gyermekesek, illetve a egy és három gyermekesekhez képest. Ez a kettő nem változott jelentősen.
Uh-huh. És ennek gondolom elsősorban azért gazdasági okai van.
És ennek nyilvánvalóan a fő oka az, és azt látjuk, hogy az elszegényedés is itt ebben a rétegben jelentősen. Hát egy magasabb. Jelentős tényező, igen. Uh-huh. És mit jelent ez? Hát nem csak pénzügyi téma ez, ugye, hanem nézzük meg az édesanyák helyzetét. Mivel rákényszerülnek arra, hogy visszamenjenek dolgozni, mert hogy nálunk még a részfoglalkozási munkaidő sincs megoldva, ezért, ahogy nagyon sok grafika ábrázolja, ilyen 6-8 kezű nőket mutatnak, ilyen gúnyrajzok, amik azt mutatják, hogy egy lehetetlen életfeladat több gyermeket fölnevelni, közben helytállni a munkahelyen, meg családanyának lenni, háztartást vezetni, a gyermekekkel foglalkozni, a férjel foglalkozni, igen. Aminek nyilvánvaló következménye, hogy meginog a házasság is, és jelentősen növekedett ugye az elmúlt időszakban a válásoknak a száma. Igen. Tehát, hogyha belekényszerülnek egy ilyen folyamatba az édesanyák, akkor nem számíthatunk arra, hogy ez egy népszerű, hát
modell lenne. Igen. Hát ez a lehetetlen küldetés kategóriája.
Pontosan, és ezt mindenki megélte, aki mondjuk három gyermeket vállalt, és ennek a feszültségeit cipeli magával, ahogy
én is, igen. Igen.
Tehát, hogy itt ezt erre megoldást kell találni. Hogyha azt szeretnénk, hogy növekedjen a sok gyermekes családoknak a száma, akkor meg kell teremteni ennek a gazdasági feltételeit.
Na és akkor ez egy megoldás lehet a hivatásos szülők?
Azt gondoljuk, hogy sok tekintetben megoldás lehet, mert ugye ma három gyermek után, bár most ezek az új kedvezmények árnyalják a helyzetet, három gyermek után 28.500 forint az úgynevezett főállású anyaság. És ez egy nonsens, tehát hogy nem méltányos. Uh-huh. Tehát ahhoz, hogy valaki önmagát, meg még három gyermeket eltartson, ahhoz figyelembe kell venni azt, hogy mennyi a fogyasztása, hogy mennyiből tud egy lakást fönntartani, hogy a gyermekek ruházkodásával és iskolás és etetésével milyen költségek járnak, uh-huh. és ebből ehhez végeztünk elemzéseket. Uh-huh. Megnéztük, hogy mennyi a népgazdasági átlagbér, a fogyasztás, hogy mennyi munkaidőt igényelnek a különböző életkorú gyermekek, és abban arra jutottunk, hogy talán az lenne egy méltányos juttatás, nem feltétlenül bérnek nevezhetjük. Uh-huh, uh-huh. Tehát, hogyha egy eleve azért kapna életlehetőséget valaki, hogy ezt a legnagyobb nemzeti feladatunkat, vagyis hogy megfelelő számú gyermeket hozzunk világra, és növeljünk fel egészségben, mentálisan uh-huh. és fizikálisan egyaránt, ahhoz egy olyan hát jövedelmet kellene biztosítani azért a munkáért, ami annyira fontos, igen. mint ami a mondjuk a nemzetgazdasági átlagjövedelem.
Na és ez mennyi körülbelül?
Hát ez tavaly a bruttó értékben 320.000 forint körül volt, az idén ez egy magasabb összeg, és azt gondoltuk, hogy ha ezt három gyermek esetén megkapná a család, és itt nem édesanyáról
nem
beszélünk.
Nem csak az anyuka, igen.
Mert az is egy fontos cél, és itt jön a komplex gondolkozásnak a szerepe, uh-huh. hogy a családok egyben tartása legalább olyan fontos érték, mint a gyermekvállalás. Tehát ahhoz, hogy a családokat egyben tartsuk, ahhoz fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a család kapja. Uh-huh. mert ez az, ami egy erő, és ezt mi egy jogvesztésnek is gondoljuk, tehát hogy nem akarjuk az elvált élethelyzetet támogatni, hanem inkább egy képzést és lehetőségeket kínálunk arra, hogy a felmerülő konfliktusokat vagy megelőzzük, vagy megoldjuk.
Tehát a család kapná ezt az összeget az önök elképzelése szerint, a költségvetés ki tudná gazdálkodni? Egyébként ezt vizsgálták?
A költségvetés természetesen, hát ez ugye, hogyha azt szeretnénk, hogy a nemzet kellő létszámban reprodukálja magát, akkor fönn kell tartani bizonyos intézményeket.
Ez hány milliárdba kerülne?
Ez azt jelenti, hogy a rendőrséget sem vizsgáljuk, hogy mennyibe kerül, meg az iskolák fenntartását sem.
Hát csak nyilván valahonnan akkor át kéne csoportosítani, hogy akkor a legalább 3 gyermekes családok költségeit, vagy bérét, családi életét fedezni ilyen módon.
Természetesen, de hát mind nekünk nincsenek adataink a költségvetés szerkezetére vonatkozóan, meg a tervekre vonatkozóan sem, de ez nyilvánvalóan egy megoldandó feladat, és ez csak hát döntés kérdése, illetve hát mérlegelés és egyensúly kérdése. Tehát ugye itt az egyensúly teremtése fontos. Uh-huh. És azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy egyensúlyba kerüljön ez a rendszer, tehát a fenntartható fejlődéshez eljussunk, ahhoz nagy szükség volna arra, hogy a 3 és a több gyermekesek száma növekedjen. Tehát nem gondoljuk azt, hogy ez bárkire rá kellene kényszeríteni, szó sincs erről, hanem készítettünk egy felmérést, amiben megkérdeztük ezt a korosztályt, hogy mi kellene ahhoz, hogy még egy gyermeket vállaljanak. És erre egy reprezentatív vizsgálatban azt találtuk, hogy ennek a populációnak a 25%-a az szeretne még gyermeket. Uh-huh. Ez a 35 év feletti korosztály.
Uh-huh. Uh-huh. Hány család lehet körülbelül?
Kitérek arra, hogy miért ezt a korosztályt vizsgáljuk. Aha. Ez 1.600.000 fiatalról van szó, uh-huh. akiket vizsgáltunk, és körülbelül 400.000-en szeretnének még gyermeket vállalni, független attól, hogy van nekik, vagy nincs, vagy egy van, kettő van, stb. Uh-huh. Ugye, és ezek különböző élethelyzetek. Nem mindegy, hogy hány gyermek van, mert másra van szüksége a 2-3 gyermekeseknek. Az egyiknek lehet, hogy párkapcsolati lehetőségre van szüksége, ebben lehet támogatni, hogy mentálisan a konfliktus kezelési készségét növeljük, akinek meg 3 van, annak meg lehet, hogy autóra, vagy még egy szobára, és a többi. Tehát, hogy ez egy differenciált
világos
program. Mm. És hát megvizsgáltuk azt, hogy egyrészt van ez a népesség, ez több mint 400.000 fiatal, akik szeretnének még gyermeket. Ezt, hogyha elfelezzük, ugye már, hogy családokról beszélünk, uh-huh. ugye férfiak és nők.
Igen, 200.000.
Ez 200.000, tehát hogy egy hatalmas nagy gyermek szám lehetőség van, amit uh-huh. a jelenlegi 90.000 körüli születésszámot ugrásszerűen megnövelhetni. Uh-huh, uh-huh. És itt ez azért egy fontos kérdés, most ugye 90.000-ről beszélünk, nagyjából e körül születnek gyermekek. Hogyha ezt a 90.000-es számot beszorozzuk a várható élettartammal, ami 70 év, akkor ez előre vetít egy 6,3 milliós populációt.
Elég rossz kilátás.
Tehát itt tartunk. Itt szoktak bűvészkedni a számokkal a demográfusok, hogy optimális, meg minimális, meg nem tudom mi az. Ez egy abszurd, vagy egy abszolút kiindulási pont, hogy hány gyermek születik egy évben. Ennek a migráció valamit befolyásol, meg a halálozások száma, de ez csak egy cizelláló tényező, a születésszáma meghatározó. Uh-huh. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy ez az ország a jelenlegi infrastruktúrával működjön tovább, akkor ott évente 140-150 000 születésre volna szükség.
Hú.
Ettől messze vagyunk.
Igen, eléggé.
És ahhoz, hogy meginduljon egy másik irányban a népesség, az azt jelenti, hogy évente legalább 10-15%-kal emelni kellene a születéseknek a számát. Uh-huh. És ez ebben a populációban megvan ez a tartalék. Tehát, hogy említettem,
ezt a
potenciálisan akár 200 000 gyermekkel több jöhetne létre a 35 pluszos korosztályban. Uh-huh. És azért ebben a korosztályban gondolkozunk, mert ez a legnagyobb létszámú korosztály. Itt egy-egy évjáratban most még 80 000 nő van, szülőképes korú nő van, ennek a 40 évet szokták a felső határnak nevezni, és ez a következő, tehát már elindult a csökkenés, évente 5000-rel csökken. 5 év múlva már csak 55 ezer szülőképes korú nő lesz.
Hú, ez is ijesztően hangzik.
Ez bizony az. És ahhoz, hogy 55 ezer nő szüljön 150 ezer gyermeket, ez már nem tűnik reálisnak. Ugye most még van arra 1-2 évünk, inkább egyet mondok, hogy egy olyan jelentős támogatást kapjon ez a korosztály, ami egy újabb baby boomot elindíthat. Uh-huh. Jövőre vagy 2 év múlva erre már nincs lehetőség.
Nagyon megy az időnk, úgyhogy csak röviden válaszoljon. Tehát akkor az eddig elhangzottak alapján ön szerint a mostani kormány intézkedések még nem elegendőek a cél elérése érdekében, amit ön mond, hogy 1-2 éven belül egy radikális fordulat álljon be.
Így van. Nagyon fontosak, és valószínűleg annak a rétegnek, amelyiknek van 1-2 gyermeke, és szeretne egyensúlyt keres a munka és a család között, annak ez egy jelentős támogatás. De itt a megoldás az csak abban a rétegben van, aki szeretne otthon maradni, és 4-5-6 több gyermeket vállalni. Uh-huh.
És nekik találták ki ezt a főállású szülők kategóriát. Beszéljünk még gyorsan, amit mondott a nevelésről. Felmerül az emberben, hát régen nem kellett oktatni itt a férfiakat, nőket a családi életre. Hát most miért kell őket oktatni?
Igen, hát egészen a második világháborúig a családi élete nevelés része volt a tanterveknek. Ez ott megszűnt, és gyakorlatilag több olyan generáció nőtt fel, amelyik csak hallomásból, vagy a saját családja tapasztalatából tudott erről valamit. És itt a csecsemőgondozástól, a konfliktuskezelésen át, a háztartás vezetéséig nagyon sok olyan lényeges ismeret van, amit nem ösztönösen csinálunk. És ahhoz, hogy itt a családok egyben tartását és az egészséges gyermekeknek a felnevelését biztosítani tudjuk, ahhoz egy ilyen képzési rendszerre volna szükség, ami azt jelentheti, hogy újra tanuljuk a szeretetre való képességet a családban.
Ezt tanulni kell, ismét kérdezem. Ilyen sok a sérülés bennünk?
Hát mindannyiunkban, tehát hogy akik ebben a korban nőttek föl a kommunizmus időszakában, nagyon kevesen tudták ezt megúszni, hogy finom legyek. Tehát, hogy ha sérülésekről beszélünk, akkor ugye sokan gondolják azt, hogy én nem vagyok sérült. Tehát gondolhatjuk azt, hogy nem, az a kérdés, hogy mihez viszonyítjuk. Én 38 éves koromban nősültem meg. Ugye gondolható, hogy akkor valami történt ott a 20 és a 38 között. Tehát a sérüléseimet gyógyítottam. Tehát, hogy én úgy tudtam túl lenni a saját hozott problémáimon, hogy folyamatosan tréningekre, képzésekre, személyiségfejlesztési programokra jártam, és ezt segített engem alkalmassá válni ahhoz, hogy pár találjak, családot alapítsak. És azt gondolom, hogy ez nem vagyok egyedül, tehát hogy nem véletlenül van ilyen tömegével különböző ilyen tréningek, még a multik is tréningezik az embereket, mert hogy olyan képesség deficittel rendelkezünk, ami miatt még az együttműködési készség is hiányzik. Ugye ez az, amit legkevésbé tanítanak az iskolarendszerben. Uh-huh. Tehát most arról nem is beszéltünk, az egy önálló nagy téma,
igen,
hogy az iskoláink azok abszolút nem az együttműködésre épülnek, hanem a versengésre és arra, hogy ki tudja a másikat legyőzni.
Igen, ezt is kutatta korábban, de hát mindennel gondolom egyszerre nem lehet foglalkozni, ez is megérne egy külön misét, az biztos. Tehát akkor azt látja, hogy családi életre való nevelésre nagy szükség van. Kidolgozták ennek a részleteit, hogy körülbelül mennyi időt venne igénybe egy ilyen képzés, és nagyjából hogyan épülne föl?
Az a helyzet, hogy a legsürgősebben bevezetésre szoruló programelemekkel dolgoztunk, mert hogy önkéntesek vagyunk, és nem volt mögöttünk egy olyan apparátus, és gyakorlatilag támogatás nélkül dolgoztunk, hogy ezt az egész komplex rendszert fel tudjuk építeni. Uh-huh. Vannak rá szakértők, dolgozgatnak rajta, de ez még korán sincsen készen.
Lát arra reális esélyt, hogy a közeljövőben a kormány bevezeti a főállású szülőséget?
Ugye a miniszterelnök úrnak a bejelentése az részeként elmondta, hogy ez nem az utolsó, nincs pont a mondat végén, tehát hogy még várhatók további bejelentések, részletek, ugye a falusi csók, és még ezzel sincs befejezve. És bízunk abban, hogy ezt a lépést meg fogja tudni lépni a kormány, de hát ezt mi már nem tudjuk se jósolni. Tehát ahhoz, hogy
csak ez... bízik benne, vagy vannak információi?
Nem vagyunk beavatva a kormány boszorkány konyhájába.
Ez jó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, szerintem nagyon hasznos volt, és elgondolkoztató, úgyhogy sok sikert kívánunk a munkájukhoz.
Köszönöm a meghívást.
Aki pedig még több információt szeretne begyűjteni a témával kapcsolatosan, az látogassa meg a plusz1baba.hu weboldalt.